egy hullámhosszal.
Keresem az utam, néha keresem a bajt, és keresem azt, aki engem akart, akinek engem küldött, kit nekem szánt az ég.
Legyél te is velünk
egy hullámhosszon.
Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves hallgatókat! A Mária Rádió egy hullámhosszon műsorát halljátok. Köszöntenek benneteket a műsorvezetők,
Endrédi Orsi
és Endrédi Gabó.
A mai adásunkban avval fogunk foglalkozni, hogy hol van a gyermekeink helye a családban. Olyan kérdésekre keressük a választ, mint hogy hogyan lehet felkészülni az első gyermek születésére.
Vagy hogy a gyermekünk megszületésével hogyan változik, vagy változott a kapcsolatunk.
Hogyan állnak, hogyan állhatnak a házaspár közé a gyermekek?
Akikkel ma a kérdésekre keressük a válaszokat, Weber Saci és Tibor. Szervusztok!
Sziasztok!
Sziasztok!
Kérlek, mondjatok magatokról pár szót.
Üdvözlünk mi is mindenkit. 25 évvel ezelőtt kötöttünk házasságot, 7 gyermekünk van. A legkisebb születése után még 2 Down-szindrómás gyermeket fogadtunk a családunkba. Így most összesen 9 gyermekünk van.
Kia?
És annyival bővült az utóbbi egy évben a családunk, hogy a nagylányunk férjhez ment. És így még egy fiú érkezett az amúgy is népes fiú táborba.
Timi, rólad mit lehet tudni, hogy azon fölül, hogy van ennyi sok gyönyörű gyereketek?
Én a Széchenyi Könyvtárban dolgozom. A piaristáknál érettségiztem, tehát vagy ott szokták mondani, a kezdettséget ott szereztem, és utána nem is túl sok évvel ismerkedtünk meg a feleségemmel, és házasodtunk össze.
Na, erről meséljetek egy kicsit.
Hogy én már 25 ez? Év.
Hát 25 éve vagytok házasok, várjál, akkor az korábban volt még. Hány évvel ezelőtt ismerkedtetek meg?
Az érettségi évében, novemberben, úgyhogy.
Hát akkor.
Jó, akkor gyors felszámolás, Saci a számoló.
30 évvel ezelőtt.
30 éve, hú.
Ezelőtt ismerkedtünk. Akkor találkoztunk először egy házi bulin. Én már régebben, tehát évekkel korábban jártam a Szent László plébánia kiskorusába, ez egy gitáros kiskorus volt, és abban az évben érkezett oda a Tibi. Külsősként így becsatlakoztak a testvéreivel együtt a kiskorusban, és ott ismerkedtünk meg.
Oda költöztetek, Tibi? Vagy hogy kerültél te ebbe a kis templomi kórusba?
Igazából nem. Mi a belvárosban 8. kerületbe raktunk, de a testvéreimmel nagyon szerettünk énekelni, és így kerültünk ki oda a Szent László templomnak a kiskorusába.
Ez Kőbányán van, ugye?
Kőbányára, igen.
Egy közös nyaralás, tehát akik vezették a kiskorust, azokkal egy közös nyaraláson ismerkedtek össze,
és úgy utána
és így jutottunk ki Kőbányára.
És hogy zajlott ez a házi buli?
Az érdekes volt, emlegették, hogy van itt egy nagyon talpra esett kislány, aki Debrecenbe tanult éppen, úgyhogy nem volt ott sosem, tehát nem találkoztunk vele egy ideig, csak mindig hallottunk róla, és akkor egyszer csak felbukkant.
Ritka pillanat.
De nem volt azért szerelem első látásra, tehát inkább egy ilyen lassabb folyamat, hiszen akkor ő 14 éves volt, én 18, és én akkor úgy gondoltam még, hogy egy 14 éves lány az egy nagyon kislány.
Mégiscsak, hogy jön oda egy érettségizett emberhez.
Igen, aztán a pár éven belül ez változott.
Na, Saci, mitől változott ez? Akkor ezek szerint nem maradt el a idők végtelenségeig Debrecenbe, hanem valahogy visszakeveredtél Kőbányára?
Igen, én nem fejeztem be Debrecenben a gimnáziumot, hanem még az első év vége előtt hazajöttem. Itthon elkezdtem dolgozni, és visszakapcsolódtam a kiskorús mindennapjaiba, közös nyári táborok, szombati próbák, szereplések, és aztán így szépen lassan ismerkedtünk az új tagokkal. Ugye, mert hát az első találkozás az tényleg csak egy ilyen futó találkozás
de volt. De emlékszel te is rá?
Emlékszem, persze. Persze. Én nyitottam neki ajtót, mikor ő érkezett, meg később jött, mint a többiek. Kinyitottam, mert ide csöngetett, biztos jött a buliba, tehát ugye ismeri, nem ismertem, és akkor kinyitottam az ajtót, erre rám, és te vagy az a Saci?
Te voltál.
Hát mondtam, igen, én.
És te meg ki vagy.
És mi volt a fordulópont? Tehát akkor együtt énekeltetek, együtt nyári táboroztatok. Erre vissza tudtok emlékezni? Mikor lett ebből a közös kórustagságból valami komolyabb, vagy valami erősebb szimpátia?
Nehéz egy ilyen egy napot mondani. Aha. Tehát ez inkább egy ilyen lassabb folyamat volt, legalábbis az én részemről, hogy egyre inkább felfigyeltem rá, és egyre inkább láttam, hogy ő jó kiegészíteni az én természetemet, és az én kicsit nyugisabb és csendesebb természetemet.
És akkor a 14 éve elleni ellenérvekkel mi lett, Tibi?
Hát azért akkor már közben az évek is lassan elkezdtek múlni.
Igen, akkor már vagy 15 volt.
Már 15.
Igen.
Hát az már más.
15 éves korunkban már jártunk közben.
A szombati próbák után sokszor volt, hogy együtt indultunk hazafele, mondjuk hazakísért, vagy még mentünk valamerre, és akkor sokat beszélgettünk. Még azelőtt, hogy komolyabb kapcsolat lett volna köztünk, tehát így azért elég jól ismertük már így egymást, mert tényleg sokat beszélgettünk meg a táborokban, ilyen éjszakai őrségek, ilyen mindenféle.
És Saci, nálad volt valami fordulópont, amikor úgy váltott a dolog? Tehát amikor a Tibi már úgy kezdett kitűnni a többi énekkaros tag közül?
Nehéz erre válaszolni. Igazából az, hogy olyan jól el tudtunk beszélgetni, tehát olyan, ő volt az, aki igazából nem úgy kezelt, mint a többiek, hogy na, egy kisgyerek, és akkor jön a hülye kamaszos problémáival, ami ugyan nem egészen úgy volt, de mindegy.
Üzenjük ezúton is.
Igen. Tehát, hogy talán az fogott meg először, hogy tényleg komolyan vett, és meghallgatott, és odafigyelt arra, amit mondok. Uh-huh. Tehát nem egy felszínes beszélgetéseket folytattunk, hanem tényleg nagyon jól el tudtunk beszélgetni. És talán ez, de hogy ez így pontosan, hogy szóval én se tudném azt mondani, hogy na hogy most akkor ezen a napon, hanem úgy ez egy folyamat.
És akkor, hogy számoljak, tehát 15 voltál te, Saci, 19 te, Tibi, és hány évig jártatok együtt, vagy mikor házasodtatok össze?
19 voltam, mikor összeházasodtam.
Aha, hú, nagyon jó, 20 fiatal. Uh-huh. Erről meséltek valami érdekeset nekünk?
Emlékszünk egy-két dologra, így például, hogy elég rossz idő volt, és esett az eső. A belvárosi templomban volt az esküvőnk, de a sekrestés valahogy elfelejtette, és egy fél óráig tartott, míg előkerült a kulcs, úgyhogy egy ilyen plusz fél óra gondolkodási időt kaptunk. Ami persze jól derültünk, nem volt ez probléma, inkább azoknak, akik a hűvös templomban addig ott ültek, és majdnem pedig emlegetik, hogy...
Sosem fáztunk annyit, mint a ti esküvőtökre várva.
Hogy a hidegrázást kaptak az esküvőtökre.
Maradandó volt az élmény.
És akkor, Saci, te nem áztál teljesen össze a kismennyasszonyi ruhádba, meg sminkedbe?
Nem. A vendégek szállítására volt egy autóbusz odahozva.
Akkor nagy pályás volt a lakodalom.
Mert az édesapám olyan helyen dolgozott, ahol ez így megoldható volt, és amíg vártunk arra, hogy az atyák föl tudjanak öltözni, és elkezdődhessen a szentmise, beültünk a buszba, és a gyerekeknek hófehérke és a héttörtét meséltünk.
Tehát már akkor is ez a gyermek téma közel állt a szívetekhez.
Hát igazából a testvéreimnek akkor már volt több gyerekük, és ők voltak a koszorús lányok, koszorús fiúk, és így ez hát ugye nekünk együtt kellett volna bevonulni, és akik mi ott kint álltunk volna a templom előtt, mi szálltunk be a buszba, és
így... A mese végére addig
a sekrestés is.
Hát próbáltunk minden.
Az ötödik mese végére befutott a sekrestés.
Énekelni meg mindenfélét, igen.
Hoztatok nekünk, úgy tudom, valami jó kis zenét ebből a kezdeti időszakból. Mi is az?
Az első film, amit közösen, vagy kettesben néztük meg moziba, az a Tűzszekerek volt, és ennek a zenéjét.
Hallgassuk. Sziasztok, ez itt még mindig a Mária Rádió egy hullámhosszon műsora. Mai témánk gyermekeink helye a családban.
Péber Sacival és Tibivel beszélgetünk erről az izgalmas kérdésről. Az elmúlt percekben megtudhattuk, hogy ismerkedtek meg, idestova 30 esztendeje, hogyan házasodtak össze 25 éve egy esős napon, és hogy mesélték hófehérkét a gyerekeknek már akkor a buszban, bár akkor azok még nem a saját gyerekeik voltak. És most akkor tovább mennénk, és azt kérdezném tőletek, hogy amikor a saját gyerekeitek érkeztek a házasságotokba, hogyan készültetek erre? Hogy látjátok így ennyi időtávlatából lehet erre készülni, vagy hogy érdemes, milyen útravalót tudtok adni a házasságra készülőknek, hogy várják ezt a nagy pillanatot?
Lehet is kell is készülni. Így, hogy öregebbek vagyunk, most már jobban látjuk, akkor azért ez eléggé ösztönös volt. Tulajdonképpen a házasságunk után kicsit több mint egy évvel meg is született az első fiunk. Az első időszak nagyon önfeledt és boldog volt, hogy nagyon sok élményünk van ebből az időszakból. Úgy gondolom, így utólag a legfontosabb, amivel készülhetünk a gyerekünk születésére, hogy megismerjük egymást és elmélyítjük a kapcsolatunkat. És aztán, ahogy megszületett a Gyula, természetesen az egy egészen új szint hozott az életünkben. Igazából a születés annyiban hagyott bennem egy kicsit hiányérzetet, hogy az első gyerekeinknél nem tudtam még ott lenni a szülésen. Ez az az időszak volt, amikor Magyarországon még egyetlen helyen lehetett csak apás szülést a MÁV kórházba, de éppen akkor felújítás folyt, és mivel mi nem voltunk MÁV dolgozók, sehogy se sikerült elintézni, hogy oda be tudjunk jutni. És így az első élményem a Gyuláról, amikor meghallottuk, hogy megszületett, és szaladtunk be a Vas utcai kórházba, ami azóta már nincs is, akkor arra emlékszem, hogy egy nagy ajtót kinyitottak, és akkor kidugtak egy kisgyereket az ajtón, és a résen átintegethettem a feleségem. És úgy éltem meg, hogy itt valamiből engem kizártak egy nagy ajtóval. Hát nagyon örültem a Gyulának, hogy megmutatták, de hát persze kézben nem adták. És az egész olyan távolságtartó volt. Úgy gondolom, hogy ez a későbbiekben, amikor ott tudtam lenni a gyerekeim szülésénél.
A többieknél ott voltál már ezek szerint?
A harmadiktól tudtunk ott lenni.
Harmadiktól fölfelé.
Tehát a Zsombor még szintén a Vas utcába született, és akkor kezdtek lassan nyitottabbá válni a kórházak az apás szülés irányába. Úgyhogy a későbbi gyerekeink, hál' Istennek, mind már apás szüléssel születtek.
És mesélsz akkor erről az apás szülésről? Hát azt tudjuk, hogy apa nélkül milyen volt születni, hogy csak egy röpke pillanatra és egy integetés erejéig. Milyen emlékeid vannak az apás szülésről?
Nagyon szép élmények. Persze megrázó és megható is, ahogy az ember sétálgat a feleségével, meg a fájások alatt meg masszírozza a derekát, törölgeti a homlokát, és szembesül azzal, hogy milyen komoly erőfeszítés egy ilyen gyermeknek a világra hozatalata, ugyanakkor meg egy csodálatos élmény is. Ahogy megszületik a kisbaba, látod rögtön, egész hamarosan a kezedbe tudják adni. Sose felejtem, a lányom beletúrt, akkor szakállam volt, körszakállam, és úgy beletúrt a szakállamba, és ahogy megszületett, már a kis ujját is egész másképp tartotta, mint a fiúk. Egészen az első élmények, az első megpillantás, ahogy még rajta van a születés után a máz, és ahogy az első pillantásai gyakorlatilag nyilván a szüleire esnek, és nem csak az édesanyjára, hanem az édesapára is. Ez szerintem egy egészen különleges élmény.
A szülőszobán sokáig emlegették, az Orsi születése után, hogy mikor a szakállába így bele...
Markolt.
Hát bele markolt, illetve az arca hozzáért, és ilyen fura pofákat vágott, és a Tibi így megfogta, szóval, na mi van, lányom, jó lesz, ha megszokott, így beszélt hozzá. És annyira vicces volt ez az egész, és a szülésznők ott utána nagyon sokáig emlegették, hogy ilyen vicces apuka. Meghatottságtól általában szóhoz se jutna, de ő mindjárt így...
És Saci, neked mi volt a különbség az első kettő, amikor még nem volt ott Tibi, és utána?
Hát amikor egyedül van az ember, főleg a Gyulánál volt az, hogy teljesen egyedül voltam, tehát még a szülőszobán se volt más. Egyedül szültem, a szülésznő időnként fölbukkan, de hát ő éppen vasárnap délután volt, tehát volt jobb dolga is, mint velem foglalkozni, tehát nagyon elhagyatottnak éreztem magam. És mivel ugye első gyerek volt, tehát jó egészségügyben dolgoztam, meg végeztem, tehát volt azért fogalmam róla, hogy mit, de még nem értem meg, tehát persze, egy teljesen persze. új élmény volt, és sokszor azt se tudtam, hogy akkor most mire számítsak, vagy mi jön, vagy hogy. Uh-huh. Úgyhogy az egy olyan nagyon elhagyatott érzés volt. Uh-huh. Utána már azért, tehát amikor ketten ott vagyunk, azért az más, tehát akkor is, hogyha, akkor már nem is kellett, hogy jöjjön egy szülészni, vagy valami, mert jól el voltunk mi ott ketten, de legalább ott volt valaki, aki meg az ember bele tud kapaszkodni a kezébe, vagy ha valamit kellett, hogy akkor gyere, uh-huh. segíts, vagy szóval bármi.
Uh-huh. Tehát elég nagy támogatás volt az, igen. hogy ott volt a Tibi. Uh-huh.
Igen. Uh-huh. Igen.
És
igen.
te hogy látod anyukaként, hogy lehet készülni, vagy hogyan lehet készülni a gyerekek érkezésére? Tibi mondta, hogy egymást kell jól megismerni, ugye, hogy...
Hát igen, az is nagyon fontos. Már előre akkor azért az ember magába is ugye el tudja rendezni, hogy mi az, amiben számíthatok rá, mi az, amiben be tudom vonni, mi az, amitől biztos jobb távol tartani, mert esetleg nem bírja. Uh-huh, tehát uh-huh. Nyilván, hogy mit tudom én, van, aki például elájul a vértől, ilyesmire gondolok, és akkor nyilván egy vérzősebbű gyereket nem fogok odaadni neki, mert jaj, nehogy rosszul legyen. Ilyen spi dolgokra, tehát ilyen praktikus dolgokban is fontos, hogy megismerjük egymást, és tudjuk, hogy ki miben jó, és miben lehet rá számítani. Én olyasmikre emlékszem például, hogy mikor a Gyulát vártuk, akkor volt egy olyan a névnapján, valamikor, nem a szülinapjánra, vettem egy inket a Tibinek, és fölakasztott, kivasaltam, szépen rendbe tettem, és fölakasztottam a fogasra a szekrénybe, és csak egy ilyen kis képet raktam a zsemibe, amin egy kis baba volt, látható, és írtam rá valami kis szöveget, hogy ezt az apucinak küld. Ilyesmi, tehát egy ilyen kis apró dolgokkal is hangolottunk arra, hogy hát szülők leszünk.
És
megtaláltad, Tibi, a képet, vagy pedig ki lett mosva?
Nem, természetesen megtaláltam.
Megvan még mai napig is az a kép.
Igen, az ing is szerintem.
Az ing már nincs.
Azt már lehet, hogy kihisztam. Valószínű, hogy ez fontosabb, mint az, hogy a gyerekszoba ki legyen festve, meg milyen kis ágy van. Tehát ezek a dolgok hamarabb el tudnak rendeződni.
Tibi, Saci, hogyan lehet még készülni arra, hogy az embernek gyermeke születik?
A gyermek születése nyilván nem csak a házaspár életében egy teljesen új helyzet, hanem az egész nagy családban, tehát a nagyszülőknél is egy teljesen új helyzetet hoz létre. Fontos, hogy már az elején tisztázódjanak a szerepkörök. Egy nagyszülőnek is más a gyermekkel kapcsolatban az élménye, és más a feladata, mint a szülőnek. Ezeket az ügyeket fontos nyíltan megbeszélni a családban is. Hiszen előfordulhat az is, hogy egy kicsit más, nyilván hozza az ember mindenféle nevelési módszert, meg beivódott dolgokat a saját családjából, de nyilván a másik fél egy másik családból érkezik ottani hagyományokkal, és ezt a házaspár kialakítja, a nagyszülőknek pedig ezt tiszteletben kell tudni tartani. Uh-huh. Erre a helyzetre föl kell készülni, és ha van itt konfliktus, azt ugyanúgy meg kell tudni beszélni, mint egy házasságon belüli konfliktus, tehát kicsit bővebb körben.
Uh-huh. És én nagyon fontosnak tartom ebben az esetben, hogy a házaspár közösen kialakított véleményét az adott szülő felé tudja képviselni a gyermek, uh-huh. tehát a nagyszülőnek a gyereke. Mert sokszor van ugye, hogy mondjuk az apukának a szülei próbálnak belefolyni, és az apuka nem képes a saját szüleivel szembefordulni a felesége védelmében. Pedig ez nagyon fontos, hogy elsősorban a feleségével alakítsa ki az összhangot, és képviselje a közös döntésüket a család felé.
Tehát akkor ezt mondhatjuk így, hogy egy gyermek érkezésére úgy is kell készülnünk, hogy megbeszéljük az alapelveinket, és ezt kifelé is, akár még a saját közben szüleink ellenében is ezt képviseljük, hogy ez is egy fontos...
Fontos, lépés. Mert a mi családunk egységét őrizzük ezzel. Uh-huh. És ez nagyon fontos, a későbbi folyamatos kapcsolatra is kihat.
És aztán akkor így próbáltatok érzelmileg ráhangolódni, meg egymást megismerni, és ezek után milyen volt, amikor tényleg megérkezett ez az első kisfiú, a Gyula? Volt, ami olyan meglepetés volt, vagy miben volt más, mint amire készültetek?
Hát érdekes volt, hogy amikor hazavittük a kórházból, Mózes kosárban leraktuk az ülőgarnitúrára, és a két végénél leültünk a Mózes, és néztük, és akkor ez most a mi gyerekünk tényleg, és ez most már mindig itt lesz. És ott csodáltuk, hogy hát szóval, hogy milyen csodát tud az ember így létrehozni végül is. tényleg ott sokáig úgy ültünk, és néztük, hogy ez a kis gombóc, ez itt belőlünk lett. És...
egy nagy titok, egy új teremtmény. Ez nagyon kedves volt egyébként a Gyula, bár nem volt egy nagyon hízelgő kis gyereknek se. Tehát olyan érdekes volt, mindig hallotta, hogy jövök, és én hosszú előszobánk volt. Akkor, hát amíg nem tudott jönni, addig csak csúszott az ajtó felé, de aztán, amikor már járni tudott, akkor jött az ajtó felé, hogy apa, apa, és akkor benyitottam, és akkor konstatálta, hogy megjöttem, hátat fordított, és visszament a szobába. Szóval nem volt az a nagyon puszilkodó is, és nagyon bujós kisfiú, de mindegyik gyerek más volt ilyen téren egyébként.
Kislányod pedig mindig csak a szakálladat fogta meg, aztán ment is tovább.
Nem, a Zsombor az nagyon bujós kisfiú volt. A második fiú, így van, 7 gyerek közül. Mindegyik egy önálló egyéniség, önálló személyiség.
És akkor kialakultak ezek a, mit mondtál, Saci, hogy milyen feladatban kire lehet számítani? Ki lett a vérzősebb ellátó, ki a büfisztető és a tisztában tevő?
Igazából én a hányást nagyon nehezen bírom, tehát akkor én is mellé rakom a magamét. Úgyhogy ez a Tibi reszortja szokott lenni. Egyébként az ilyen balesetek és stb. Dolgok az az én... Tehát a Tibi az inkább pánikba esik, és jaj, most mi van, és én először megcsinálom, amit kell, és ellátom, és akkor utána mondom, hogy na jó, hát akkor azért ez elég ijesztő volt. De mondjuk fürdetni például profin tudott a Tibi mindig is.
Ő volt az egészségügy is, de tényleg az elejétől kezdve a fürdetésben benne voltam. Akkor még valahogy hamarabb haza tudtam érni, és kevesebb plusz munka volt, úgyhogy tényleg azokban az időszakokban nagyon sokat voltam otthon. Sőt, voltam valamelyik gyerekkel, talán
később.
Az ugyan később, de otthon néhány hónapot még, egy fél évet.
Akkor volt egy olyan időszak, mikor a Dorka a negyedik született, hogy amíg én a negyedikkel szülési szabadságon voltam, addig ő gyesre mehetett az Orsival, és akkor így volt egy fél év.
Úgyhogy én gyeses apuka is voltam.
Azt a mindenét.
Úgyhogy fürdettem, pelenkáztam, nem okoz, mai napig sem okoz problémát. Sőt, hát az elején akkor még ugye nem volt papírpelenka, úgyhogy a különböző pelenkahajtogatásokat is, még ez szakmája is volt a felségemnek, megtanította, úgyhogy többféle formában is képes voltam hajtogatni a hagyományos pelenkát.
Hát igen, ehhez azért az is hozzátartozik, hogy az első 3 gyerek úgy született, hogy én még tanultam, iskolába jártam egy héten 2 délutánonként. És a könyvtárban volt ilyen lehetőség, hogy kutatónapja volt a Tibinek, ami azt jelentette, hogy egy héten egy napot nem volt bent a könyvtárba kötelezően, hanem máshol is tudott időt eltölteni, és ezt hát mivel fontosnak tartottuk, hogy az édesapja legyen a gyerekkel, és ne valaki másra bízzuk, úgy oldottuk meg, hogy a kutatónapot arra a 2 délutánra felezve vette ki. Uh-huh. És olyankor ő volt otthon.
És akkor erre akkor tudatosan törekedtetek, hogy a Tibi is lássa nappali megvilágításban a gyerekeket,
igen.
Ismerjük már az apjukat is. Aha.
Előre megbeszéltük, hogy ezt így csináljuk, mert hogy a gyerekeknek is ez fontos, hogy az édesapjuk is ugyanúgy része legyen.
És tanultál, Tibizet dolgoztál, meg gyermeket neveltetek. Hogy jutott idő egymásra?
Hát azért akkor még kicsik voltak a gyerekek, tehát azért ők már este 8-kor aludtak, és akkor azért volt olyan idő. Én például mindig hangsúlyt fektettem arra, hogy amikor ő hazajön, akkor legyen egy kis idő, amikor a gyerekek bent játszottak a szobába, tehát hogy le tudja tenni a munkahelyi dolgokat. És akkor egy 10 perc, negyed óra leültünk a konyhába, vagy később, amikor már másik lakásba költöztünk, ott is jól el lehetett szaparálni a lakásnak egy részét. Ott leültünk egy kicsit, akkor elmondta, hogy mi volt, esetleg evett egy pár falatot, vagy szóval amikor így...
Megérkezett.
Hogy legyen ideje egy kicsit így letenni, és akkor átállni az itthoni tempóra. És akkor utána jöhetett a gyerekek.
Gyerek hadsereg. Hátára, nyakába.
Igen, mindig lehet időt szakítani, az ember ötletes, és hát nagyon sok jele van amúgy is, amivel üzenni lehet. Tehát én sok-sok éve, vagy azt mondhatom évtizedek óta mindig viszem be az ebédet, amit főzett a feleségem. Minden alkalommal, amikor én ezt megeszem, akkor rá gondolok. És még az is érdekes, hogy én nem nagyon szeretek leülni, mások is vannak, akik ilyen hozott kaját esznek, már úgy értve, hogy ilyen megrendelt. Most már mindenféle csomagolásban meg lehet rendelni ételeket, és nem szeretek úgy így akkor csoportosan enni, hanem inkább egyedül. Mert az egy olyan kis külön időszaka, amikor nekem az is fontos, hogy tudom, hogy abban mennyi munkája, energiája van a feleségemnek, és akkor ott van velem, amikor eszem a főztjét, és nap mint nap ez egy szép gesztus, vagy volt olyan, hogy külföldre mentem egy kutatóútra, és ahogy csomagoltam ki a bőröndömet, minden kis ruhára rá volt tűzve ilyen kis ragasztóval, egy kis idézet, egy kis, akár egy kis csoki eldugva, egy kis gesztus, hogy gondoljak rá addig is, amíg nincs mellettem. És hát esténként is van alkalom arra, hogy beszélgessünk, együtt legyünk, akár csak odaülünk egymás mellé, ha nem fáradtak vagyunk. Mindig lehet időt találni, vagy emlékszem, hányszor volt az, hogy a később, ha már később értem, a picik feküdtek, és akkor egy szál gyertyával várt, és valami kis finomsággal, amit megettünk este együtt. Hát nagyon sok alkalom és ötlet kínálkozik.
Tehát ha tudatosan figyel ember erre, hogy legyen ideje a másikra, akkor azért a gyerekek mellett is ez megoldható.
Persze, és azt szoktam mondani, amikor így férfiak erről egymás között beszélgetünk ilyen dolgokról, hogy annyi egészséges önzés kell legyen egy férfi emberbe, hogy odafigyel a feleségére, mert ha a feleség az embernek jól érzi magát, akkor ő is jól érzi magát. És ha a felesége nem érzi jól magát, akkor ő se fogja jól érezni magát. Már csak ez ezért is az embernek a felesége az első.
Igen, mint tudjuk.
Nagyon jól érzi magát a feleségem mellettem.
Ki feleségét szereti, a magát szereti.
Igen, sokféleképpen el lehet jutni egy férfihez. Lehet, hogy az önzés az egyik.
És Saci, te miket tudnál említeni itt? Te hogy éled ezt meg a mindennapokban, hogy a gyerekek mellett hogy tudtok közös időt tölteni? Nyilván te nem viszed a saját főztődet a munkahelyre, vagy a Tibi főztjét akarom mondani. Te hogy látod ezt? Hogy tudtok összekapcsolódni itt a sok gyerek és sok tennivaló mellett a Tibivel a hétköznapokban?
Mióta az első gyerekünk megszületett, azóta otthon vagyok.
Közel van a munkahelyed akkor.
Igen. Mikor meg szokták kérdezni, hogy nem dolgozom, akkor azt szoktam mondani, hogy munkahelyem nincs, csak 24 órás munkaviszony. Igen. Ez, hogy amíg az ember elkészíti az ebédet, tehát, hogy amikor készítem az ebédet, akkor mindig úgy készítem, hogy tudom, hogy ezt ő másnap elviszi, akkor azt elcsomagolom. Nekünk az első időkben nem volt olyan segítségünk, hogy mondjuk ott tudtuk volna hagyni a gyerekeket valakire és elmenni, akár egy estére, vagy akár napokra, tehát ez nem volt megoldható. Ezért voltak ezek az apró ilyen kis dolgok, hogy esténként, mit tudom, rendeltünk egy pizzát, amikor már lefeküdt az összes gyerek, és akkor leültünk kettesbe, nosztalgiáztunk, beszélgettünk, akár csak azt, hogy milyen volt az esküvő, vagy szóval ilyen régi dolgokról, hogy na, kiskórusban ez volt, vagy az volt.
És most már, hogy nagyobbak a legnagyobb gyerekeitek, most hogy van ez, hogy tudtok egymással időt tölteni? Mert viszont a létszám megnőtt erősen.
Hát ez igaz, de a technika is fejlődött.
A rutin is az évek.
Igen, meg hát ugye említhetjük a mobiltelefont, ami azért sokszor hasznos, mondjuk egy családi akciós csomag, amit jól ki lehet használni, esetleges megbeszélések, meg sokszor beszélgetésre is, tehát akár így délelőtt, ha van egy kis időnk, és akkor...
Ilyen konferencia beszélgetéseket lehet akkor tartani.
Azt is akár. Azt is, de ha csak egymással, tehát mondjuk nem volt időnk, mert tényleg húzos volt az este, más program volt, valami későn ért, azért már fáradt voltam, nem volt kedvem, inkább elmentem aludni, és akkor így délelőtt tudom, hogy ő is mondjuk ráért a munkába, és akkor akár egy 20 percen keresztül is tudtunk telefonon beszélni, és akkor meg tudtuk beszélni a dolgokat. De most is vannak ilyen apró dolgok azért, tehát, hogy mit tudom, jár az interneten, az ember lát egy aranyos kis képeslapot egy jó üzenettel, és akkor na, ezt most elküldöm neki. Ő is szokott verset, vagy szóval bármilyen kis apróságot.
Mondjuk az elmúlt pár évben, mire hát igen, emlékszel szívesen vissza, amit együtt töltött idő volt így a gyerekek mellett?
Közben azért megnőttek a gyerekek, legalábbis egy részük.
Az első pár?
Első pár, hát igen, most már hamarosan az ötödik gyerekünk lesz nagykorú. Úgyhogy így kicsit könnyebb megszervezni, mert elég jól bevethetőek, és hajlandóak vigyázni a kisebbekre.
Ó.
Külön szétosztogatva őket, ilyen, hát vannak szisztémát, hogy kit kivel lehet hol hagyni, és akkor így itthon tudjuk őket hagyni, és akkor el tudunk menni esetleg pár napra. Így voltunk. Hát az első igazi nagy karácsonyra kaptunk, én sose ültem előtte repülőn, és kaptunk egy repülőjegyet a gyerekektől, és Londonban voltunk 4 napot.
Jó.
Ez volt az ilyen első nagyobb vállalkozás szerintem, ami...
Hát repülővel, igen.
Hát repülővel, tehát hogy előtte, külföldre mentünk meg ilyesmit.
Előtte
tehát
meglepett engem egy velencei
úttal,
ami olyan titokban volt szervezve, hogy a főnökömtől úgy kért ki szabadságra, hogy én se tudtam volna. És csak a határnál árult el, hogy hova megyünk.
És már muszáj volt, mert megkérdezik, hogy hova megyünk, és igen, azt hiszik, hogy ember.
5 napot töltöttünk Velencébe akkor. Arra mindig nagyon nagy hangsúlyt helyeztünk, hogy legalább egy-egy hétvégére kettesbe ki tudjunk mozdulni, amikor tényleg csak egymással kell foglalkozzunk, mert minden ilyen egy kicsit megfiatalítja a kapcsolatot. Amikor kiszakad az ember a hétköznapoknak a ritmusából, és valahova kettesbe elmegyünk, ahol pihenünk, együtt vagyunk, ez föl kell töltődni időnként az embernek.
Igen, csak ugye sokak azt mondják, hogy hát de most akkor hagyjuk ott a gyerekeinket, most akkor másokat terheljünk vele, míg mi elmegyünk. Ez nektek nem merült fel így?
Igazából nekem így többször volt, hogy így felvetették anyukák, hogy de hát most ő neki a lelkiismeret furdalása van, hogy ő elmegy egy étterembe, és akkor a gyereke meg nem kap belőle. Én meg azt mondom, hogy ennyi egészséges önzés kell legyen az emberbe, mert azáltal, hogy mi ketten el tudunk menni töltekezni, ő is többet fog kapni. Lehet, hogy nem kap abból az extra vacsorából, amit mi megeszünk az étterembe. Gondolom, egy tejbegliszt többre is becsülne egy gyerek.
Van disznót?
Igen, de ugyanakkor az, hogy mondjuk egy kipihentebb, kiegyensúlyozottabb szülőket kap vissza egy 2 nap után, szerintem sokkal többet ér. És ettől a gyerek ugyanúgy meg fog kapni minden mást, hogyha azon a 2 napon nem volt ott. Tehát, hogy ez nem elvesz a gyerekektől, hanem inkább ad egy kicsit pluszt.
És milyen gyakran jutott erre idő? Tehát, hogy egészen apróságok, akár egy vacsora, vagy egy közös film, vagy akár egy többnapos kiruccanás, milyen gyakran voltak ilyenek?
Igazából először az 5. gyerek volt olyan 2 éves, amikor először el tudtunk menni így 3-4 napra. Akkor volt úgy, hogy meg tudtuk szervezni, hogy a templomi ifjúság segített nekünk akkor nagyon sokat abban az időben. Ők bevállaltak gyereket, és akkor szétosztottuk a családban is, meg több helyre őket, és akkor tudtunk először így elmenni. Hát mondjuk ez ilyen évi egy. Egy ilyen hosszabb. Hát egy-egy vacsora, vagy ilyesmi, főleg most már, hogy nagyobbak a gyerekek, azért ez könnyebben megoldható. Tehát mondjuk most például a nyári szünetben, az elmúlt 2 évben legalább havonta 2-szer eljutottunk moziba például.
Oh,
tehát mondjuk nyári szünet, tehát azért mondom, hogy ilyen szüneti.
Egy kis mozi, így. Aha.
És jó, akkor egy-egy estére így el tudtunk szabadulni. De hát tényleg ez már úgy, hogy nagyobbak a gyerekek. De ebben a nagyobb gyerekeink is partnerek, tehát például ők nagyon szívesen mentek más családokhoz is, ugyanígy bevállaltak egy-két gyereket, és akkor nekik is lehetőség.
És a kéró, akkor lehet egy kis bulit csapni.
Meg hát ők is tudják, hogy megéri nekik is, hogyha jókedvűen jöttök haza, és föltöltöttök.
Meg hát igyekeztünk attól függetlenül velük is ugyanúgy élményeket gyűjteni, és mindenféle mást.
Most egy kis zenét hallgassunk, mit hoztatok nekünk még a közös kedvencek közül?
Hullnak a gyermekének, Mihály Gábor.
Hallgassuk meg.
Már hosszú évek óta azt mondják nekem, olyan vagyok, mint egy kis gyerek. Belátom, így igaz, én nem lettem komoly, úgy, mint más emberek. Bolondosnak tűnő furcsa dolgaim, rossz szemmel nézik oly sokan, de tudom a szívük még, és megtennék boldogan.
van mégis csillagfényű álomvilág. De azt
köszöntjük gyermekünk hallgatókat. Ez még mindig a Mária Rádió egy hullám hosszú műsora. Mai adásunk témája gyermekeink helye a családban.
Véver Sacival és Tibivel beszélgetünk erről az izgalmas kérdésről. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy nem volt-e olyan érzésetek, hogy a házasságotokba valahogy közétek állnak a gyermekek? Jött ilyen kérdés a hallgatóktól, hogy hogyan lehet erre készülni, vagy megelőzni, vagy mit lehet tenni, hogyha az ember úgy érzi, hogy valamiképpen kettőjük közé áll, vagy állnak a gyermekek. Nálatok ez hogy volt?
Én ilyet soha nem éreztem, de bizony tapasztaltam másoktól, és beszélgetésekben ez előjött elég sokszor. Valószínű, hogy mi talán nagyon tudatosan odafigyeltünk egymásra. Tehát ezt a dolgot, sok mindent nem sikerült elkerülnünk, persze, amiből tanulhat az ember, de ebben a dologban mindig igyekeztünk odafigyelni arra, hogy a gyerekeink azok ne a házasságunkban, hanem a családunkban éljenek. Tehát a házasságunk, én úgy gondolom, hogy az kettőnk személyes kapcsolata, ami a gyermekkel kielégítve a családunkat alkotja. De a gyermekeinknek a házasságunkban nincs helyük. Tehát a gyermekeinknek a házasságunkban nincs helye. A családunkban van. Mert a házasság az kettőnk legszentebb dolga. Nálunk is természetesen a picik azok mindig ott éltek a közelünkben, de csak míg éjszaka is szoptak, addig volt például, hogy közel volt, vagy a hálószobánkban volt a kiságyuk, abban a pillanatban, hogyha éjszaka már nem kellett fölkelni hozzájuk, akkor mivel volt, hál' Istennek már az elejétől két szobánk, már kitettük őket a nagyobb szobába, mert úgy gondoltuk, hogy a hálószoba az a mi helyünk. És egész kiskortól megszokták már, hogy a hálószobánk az egy olyan hely, ahol apa meg anya elvonul és beszélget, és ott a gyereknek nincs helye. Tehát természetesen be lehet jönni, be lehet kopogni, de az a terület, ami az apá és az anya, és azt a gyerekek nagyon hamar megtanulják tiszteletben tartani.
De azért senki ne gondolja azt, hogy ez ilyen nagyon merev dolog lenne. Tehát ez azért teljesen rugalmas. Tehát a mai napig van egy szivacs az ágy mellett, hogyha valakinek valami problémája van, nyilván a kisebbeknek, mert már egy 20 éves nem fog odajönni, de hogyha mondjuk rosszat álmodik, vagy fölriad valamire, akkor nyugodtan odajöhet, és befekszik oda az ágy mellé a szivacsra. Nem az ágyunkba, mert akkor mi se tudnánk aludni, ő se tudna nyugodtan aludni, csak zavarnánk egymást. De nyugodtan odajöhet. Ami az érdekes a dologban, hogy nem szoktak. Nagyon-nagyon ritka, hogy jönnek. Tehát tudják, hogy lehet, de nem jönnek, mert tudják, hogy ez se probléma. Tehát nem egy görcsös dolog, mert nyilván, hogyha ez egy ilyen görcsös, akarom dolog lenne, akkor őket is sokkal jobban zavarná, és ha már nem lehet, akkor már csak azért is akarná. De így, hogy szabad, így már nem is olyan érdekes.
És neked ez a mindennapokban hogy jelentkezik, hogy a gyerekek a családotokban élnek, és nem a házasságotokban, amit Tibi ilyen szépen mondott, hogy néz ki ez a mindennapokban?
Most ilyen apró dolgok jutnak eszembe, például, hogy az ebédnél, amikor együtt otthon van a család, tehát mondjuk egy hétvégi ebédnél, az apa kap először. Sokszor kaptam azt a vádat, hogy de hát a kicsinek kell tálalni előbb, hogy az kihűljön. Meg lehet ezt oldani máshogy is, lehet neki külön kitálalni már mondjuk a tűzhely mellett, mielőtt az asztalra fölteszem, és az övét majd csak akkor hozom oda, amikor már leült mindenki. De én például erre hangsúlyt fektetek, hogy igenis érezzék, hogy az apa, ő az apa, és ő fontos, és ő a legfontosabb, és ezért például őnek kitálalunk mindig először. És nagyon szépen megtanulták, és most már mindegyik mondja is, hogy ha véletlen valami, mit nem oda terítenek, ahogy szoktunk ülni, vagy máshol vagyunk, hogy de az apa kap először.
És Tibi, neked hogy néz ki ez a hétköznapokban, vagy hogy éled ezt meg, hogy a kvázi a házasságotok az első és utána jönnek a gyerekek, ha jól értem?
Egy férfinek ez nyilván könnyebb, egy nőnek ez talán nehezebb. Mindig úgy gondoltuk, hogy a gyermekeink azok nem a tulajdonunk. Megszületnek, felnőnek, segítjük őket, hogy megvalósítsák magukat, és kiröppennek. Ami állandó a házasságunkban, az igazából csak a másik, a párunk. Mint ahogy az egyetlen döntésünk is, ami személyes, és személyi döntésünk az életünkben, az a házastársunk megkeresése, hiszen a gyermekeinket nem válogathatjuk meg, a gyermekeinket ajándékba kapjuk, és úgy kapjuk, hogy nincs hozzá használati utasítás, nekünk kell megfejteni, persze egy csodálatos titok is, de nem a mi döntésünk és a mi választásunk. Az egyetlen választásunk az a párunk. És ezért a gyermekek azok időlegesen vannak csak nálunk. És amikor kiröppennek, akkor reményeink szerint, hogyha jól működik a házasság, és ugye nálunk már van aki kiröppent, de hát persze a többség még nem, akkor sem üresedik ki a házasságunk, mert mindig a házasság az a kettőnk kapcsolata volt. És az, hogyha arra vigyáz az ember, akkor a gyermekeink bátrabban röppennek ki, és nyilván ezt viszik magukkal majd az életbe is.
Tehát az egész családnak gyakorlatilag a házasságotok az alapja. Ez az a...
Így van, nyilván természetesen minden családban ez így van. Csak az ember tapasztal időnként olyat, hogy a férfiak mellőzöttnek érzik magukat a gyermekeik megszületése után, és úgy látják, hogy valamiből kiszorultak. Most ezekre ugyanúgy oda kell figyelni, mint a második gyerek születésénél, hogy ne legyen féltékeny az illető, ugye a kis testvére.
Igen.
Tehát be kell vonni a munkákba, hát ugyanígy oda kell nyilván, és ez az asszonyoknak a csodálatos érzékenységük múlik, hogy az ő férjük ezt ne úgy élje meg, hogy harmadik, negyedik, ötödik, hát a mi esetünkben meg már ilyen
nagyon
helyre szorulnak.
Tíz utánra kerülnek.
Nyilvánvaló, hogy azt azért egy férfi sem viselni el könnyen.
Ehhez az is hozzátartozik, hogy én azért szerencsés helyzetben vagyok, mert ugye otthon vagyok. Tehát én napközben, amikor a Tibi nincs otthon, akkor kiélem magam a gyerekekkel, és velük vagyok, és velük foglalkozom. Tehát nem kell eljárnom egy munkahelyre, ami még egy plusz megfelelés. Nyilván, hogy azért így könnyebb. Tehát annak, aki eljár egy munkahelyre, ott is meg kell feleljen, mint anya meg kell feleljen, és utána még a férje, amikor hazajön, még a házastársi kapcsolatban is meg kell feleljen, azért az sokkal nehezebb. Én szerencsésebb helyzetben vagyok ilyen szempontból.
Emlékszem, hogy a sokadik dac korszakomban megkérdeztem anyukámtól, hogy kit szeretsz jobban, aput vagy engem. És hát anyukám bátran kijelentette, hogy hát aput. És emlékszem, hogy én ezzel nagyon kiborultam akkor, amikor ezt megkérdeztem, hogy ez hogy lehet. De aztán szerencsére egy ilyen rá pár évre azért ezt nyugtáztam, hogy így vannak rendjén a dolgok.
Pontosan.
És majd lesz valaki. És majd lesz valaki,
akit meg... fogadni, sőt, aztán én fogtam a fejet, hogy lehetek ekkora hülye, hiszen rögtön az első lány, aki megtetszett nekem, úgy elcsavarta a fejemet, hogy eszembe jutott, hogy hát nyilván nem anyukámat fogom jobban szeretni, hanem azt a lányt, akivel majd én is összeházasodom.
Majd azt egy új feladat lesz megélnünk, hogy a gyermekeink nem hozzánk fognak rakaszkodni, ahogy felnőnek, hanem a saját párjukhoz.
Igen, de talán már avval, ahogy viselkedtek, hogy a házasságotok az első évvel fel is készítitek őket is, meg magatokat is rá. Ez egy jó minta nekik.
Reméljük.
Is. Na majd meghívunk akkor 10 év múlva, és akkor kiderül, hogy sikerült ez a projekt. Jött még egy olyan hallgatói kérdés, hogyha sok kisgyermeket nevelünk, és állandóan fáradtak vagyunk, szalad az egész ház, akkor a jó Istennel hogy lehet élő kapcsolatban lenni, és közösen hogy lehet a jó Istenre figyelni ilyen nehéz körülmények között? Mert nálatik is van még jó sok kicsi, úgyhogy azt gondolom, hogy jó volna, hogyha erre valamit tudnátok mondani.
A közös étkezések és az esti imák azok nagyon alkalmasak arra, hogy a család kicsit együtt legyen. Ezen kívül is természetesen a vasárnapi együtt eltöltött mise az is mindig nagyon fontos. Tehát kiskortól mi azt az utat választottuk, ami nem mindig volt könnyű, hogy egész kiskortól vittük már őket a templomba, és hát persze meg kellett küzdeni ugye időnként az ottaniakkal is, meg a saját gyermekeinkkel, mert azért egy kicsit rendetlen gyerek az leginkább a saját szüleit idegesíti, nem is annyira a többieket, és ezzel nehéz időnként szembesülni. De fontosnak tartottuk, hogy az egész család együtt menjen el a szentmisére. Ezek az alkalmak, ezek fontosak, de minden alkalom, amit együtt tud tölteni a család, akár tényleg egy régi fényképek nézegetése, vagy mesélés régi dolgokról, régi történetekről, családi dolgokról, az minden egy kis imádságát tud válni, hogyha jó hangulatban együtt van a család.
Apukáktól többször hallottam már én is, hogy mennyire zavarja őket, mert hát elsősorban azért az apukákat szokta zavarni, hogy mondjuk az esti ima körül már mindenféle történik, a gyerekek rohangálnak, ennek nem odafigyel, már szinte csilláról lóg a fél család, és hát hogy így hogy lehet imádkozni. Igazából azt gondolom, hogy az a fajta közös ima, az pont erről szól, hogy a gyerek az úgy imádkozik, ahogy ő tud. Sokszor szerintem tanulni is lehetne a gyerekektől, mert lehet, hogy nem ül le, és másfél órán keresztül nem elmélyülten imádkozik, de mond egy olyan mondatot, amitől az ember egyszerűen azt se tudja, hogy most mi van? És hogyha végig gondoljuk, hogy te jó ég, egy ekkora gyerek ilyet mond, és abban minden benne van. Tehát nálunk is volt egy olyan, hogy Dorka lányom 2 éves lehetett körülbelül, és esti imánál azt mondta, hogy köszönöm Istenem, hogy szeretnek engem. És csak ennyi. És utána lehet, hogy énekel, és csibészkedik tovább, de ha az ember belegondol, hogy te jó ég, egy 2 éves gyerek egy ilyen gondolatot meg tud fogalmazni, mennyivel nagyobb imádság, mint hogyha én elmondok egy egész rózsafűzért.
És kettőtöknek jut ideje közös imádságra emellett a 9 gyermek mellett?
A beszélgetések azok nagyon fontosak tudnak lenni, és egy házas pár, amikor beszélget, mivel a házasság önmagában egy szent kapcsolat, és ott van benne Isten, amikor egy házaspár elmélyülten kettesbe beszélget, ott valószínű, hogy mindig ott van a jó Isten.
Az imádság nem feltétlen az előírt szöveg, amit az imakönyvből felolvasunk. Tehát lehet egy imádság annyi, hogy mondjuk a hulla fáradt vagyok, de nekiállok, és kivasalom a párom ingét, hogy holnap reggelre legyen neki tiszta ruhája, és közben azt mondom, hogy Istenem, úgy szeretem, és most ezért ezt kivasolom. Tehát szerintem ilyen dolgok is lehetnek imádságok.
Tehát új formákat kell meg, a formákat megtölteni.
Igen,
imával.
Tehát, hogy vagy akár egy rántáskeverés közben is az ember el tud mondani egy rövid imát arra a napra, vagy ilyesmi, vagy egy reggeli készítés közben, amíg a szeretteimnek készítem a reggelit, addig végig gondolom, hogy hát Istenem, vigyázz rájuk, legyél velük napközben. És...
Így átszőni a napot imádsággal. Igen. De jó. Aha.
És hát megismeri az ember a párját is, a gyerekeit is, és tisztában van vele, hogy kitől mit várhat. Nekünk a házasságunk nem is az elején, mert akkor még nem, de ahogy egyre több gyerek volt, és egyre rumlisabb lett, és már naponta nem volt elég kétszer menjen a mosógép, hanem már 3 adagot kellett mosni, és azt vettük észre, hogy elborít minket a szennyes, a tiszta ruha, a hajtogatás, az aktiválogatás. El kellett döntenünk valahol, hogy most a legfontosabb az, hogy mindig rend legyen mindenütt, és esetleg a gyerekekre ne jusson annyi energia, vagy állandó drillbe kelljen tartani őket, hogy megfeleljenek ennek az elvárásunknak, akkor szembesültünk azzal, hogy valószínű, hogy mi nem a világ legrendesebb családa vagy családja vagyunk. Meg kellett olyan alkukat kötni, ami persze fontossági sorrend is, hogy tudjuk, hogy mi az, amit elvárhatunk egymástól, mi az, ami az erősségünk, és mi az, amiben gyengébbek vagyunk. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem kell küzdenünk a gyengeségeink ellen, de azt igenis jelenti, hogy nem kívánunk a másiktól lehetetlent, vagy olyan dolgot, amit a másik nem tud megtenni.
És akkor
ezek fontosak.
Hogy van most nálatok ez a hétköznapokon?
Elég jó be vannak osztva a dolgok, tehát mondjuk a mosogatás az én reszortom, mosogatógépbe bepakolni. Ugye most olyan kicsit szétszakadozik a család, mert többen is már egyetemre járnak, és nincsenek állandóan otthon.
Vidékre,
Szegedre, meg pont a nagyok voltak keveset, és elég hektikusan itthon, úgyhogy azok a viszonylag jól bevált ritmusok felborultak, úgyhogy időnként úgy éltük meg megint, mint egész régen, hogy csupa kisgyerek volt otthon, akiknek nem mondta azt az ember, hogy na, mosogass el, vagy vasalt ki a ruhát, mert hál' Istennek nálunk a nagyok egyébként mind szépen tudnak vasalni, engem kivéve. A vasalás nem erősségem, meg főzni sem szoktam. De egyébként elboldolok minden más, pelenkázás, fürdetés, hasogatás, mindenféle. Hát, hogyha ilyesmi történik, akkor tudom, hogy inkább én szaladok, és én takarítom föl, mert a picike azt rosszul viseli, de azért ez nem olyan gyakori, úgyhogy ez...
Azért az ség az, hogy főzni nem szoktál, mert emlékezz vissza, hogy annak idején a szomszéd úgy tudta meg, hogy megszületett a botont, hogy átmentél tojást kölcsönként. Mert borsóleves főzött, és a galuskához nem volt otthon tojás.
Igen, szóval egy-egy alkalommal, de azért ez nem jellemző.
És Saci, ez neked anyukaként milyen, hogy tényleg hát ez a 9 gyermek, ez rengeteg tennivalót, meg hát háztartási munkát, tehát te is így túl tudod ezen magad tenni, így, tehát ez megy a gyakorlatba, ez a fontossági sorrend, hogy előbb játszok a gyerekekkel, és utána porszívózok? Ez hogy látod anyukaként?
Igazából ebből a szempontból én vagyok a lezserebb.
Ja, értem. Tehát a Timinek kellett lazulni, aha.
Igen, bár engem is zavar sokszor a rendetlenség, de én sokszor úgy voltam vele, hogy inkább menjünk ki a parkba, mint hogy most úragyogjon a lakás. És ez olyan sokszor bejött, hogy kimentünk a játszótérre, volt egy ilyen alkalom például, és kint volt egy ilyen nagy kosaras kocsi, aki a lámpákban szerelte fönt az égőket. És hát hétköznap délelőtt nem sok gyerek volt ott, ugye. És az én gyerekeim addig udvaroltak ott ezeknek a szerelő embereknek, míg fölvitték őket a kosaras kocsiba. És onnan a Gellért-hegy magasságában laktunk ugye Kőbányán, tehát onnan gyakorlatilag egész Pestet körben nézhették még extra magasan. És akkor ilyen alkalmak, hogy ez, hát most mennyivel jobb volt, mintha otthon porszívóznék, és veszekednék velük, hogy már megint láb alatt vagy. Tehát sok ilyen apró élmény, és akkor mindig megerősödtem abban, hogy hát most ez így fontosabb volt, jobb volt, hogy elmentünk kirándulni, vagy csináltunk valami közös programot. Amikor a nagyok egész kicsik voltak, akkor nagyon sokszor volt az, hogy délutáni alvás után beültem a gyerekszobába, és együtt játszottunk, építettünk, mindenféle, amíg apa meg nem jött, addig ott együtt voltunk egy rakásra. Lehet, hogy erre ők így konkrétan most nem emlékeznek, hogyha megkérdezném őket, de azt gondolom, hogy nagyon hasznos élményt kaptak azáltal, hogy akkor tényleg rájuk figyeltem, velük voltunk, együtt voltunk, és fontosabb volt, mint hogy az összes zokni élére vasalva álljon a szekrénybe.
De jó.
Tehát muszáj rangsorolni. Az egyik dolog az, hogy a 9 gyerek az nem 9-szer egy gyerek, hanem 1-szer 9. Nem lehet összehasonlítani. Tehát nem lehet azt mondani, hogy fú, én ezzel az egyel is alig bírok. Teljesen más. Tehát ez egy folyamat, lassan alakult ilyenné. Tehát ez összehasonlíthatatlan. A másik, tényleg rangsorolni kell. Tehát el kell tudni dönteni, hogy mi a fontos. És ezeket a dolgokat, hogy mosás, úgy se csinálja meg helyettem senki. Tehát meg kell csinálni. De valahogy mindig sikerült úgy megoldani, hogy ne abból az időből vegyem el, és mindenre jusson idő, ami úgy fontos. Tehát föl kell állítani ezt a fontossági sorrendet.
Én ezt úgy látom, hogy lehet, hogy nem volt 30 vasalt ing a szekrénybe, de mindig volt vasalt ing, amikor föl kellett venni.
Aha.
Tehát nyilván nem ilyen mennyiségben már nehéz előre dolgozni hónapokra. Mindig meg szokták kérdezni tőlünk, hogy győzzük meg, mennyire fárasztó ez. Egy másfajta ritmus szerint él az ember. Az ember mindenképp kifárad estére, akkor is, ha nem csinál semmit. Sőt, sokkal jobban kifárad akkor, hogyha nem csinál valami hasznosat. Én azt gondolom, hogy nem kell félni attól, hogy az ember elfárad. Én mindig akkor tudok legjobban aludni, és akkor 3-4 óra alvás is elég, hogyha sikerült aznap megcsinálom, amit akartam. Én mindig akkor félnék, hogyha valamelyik este nem fáradnék ki. Mert akkor úgy meg kéne vizsgálni, hogy mi a fenét csináltam aznap. A fáradtság az szerintem egy nagyon pozitív és jó érzés. És mindig fel tud az ember töltődni.
Nekem világi jó dolgom van az, hogy én otthon vagyok a 9 gyerek. Én el nem tudnám képzelni, hogy én hajnalba fölkenjek, munkahelyre menjek, utána rohanjak haza, és mondjuk 2-3 gyerekemet ellássam. Én nekem ez a szabadság. Én így élem meg azt, hogy én szabad vagyok, én azt csinálom, amit szeretek, és én élvezem, amit csinálok. És ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek ezt kell csinálni. Sokszor hallom, hogy fú, hát ő ezt nem bírná, mondják ugye emberek. Ez nem baj, neki nem ez a dolga. A legfontosabb szerintem az, hogy megtaláljuk az életben, hogy nekünk hol a helyünk, mi a dolgunk, és hogyha azt örömmel és békével csináljuk, akkor boldog emberek vagyunk, és ennyi a lényege.
És a gyerek létszámot is ez szerint kell akkor...
Pontosan. Tehát nem kell mindenkinek... 5-6-8, akár 9 gyereke legyen, tehát nem is mindenki alkalmas erre. Uh-huh. Van, akinek más a dolga.
Igen, tehát legyünk őszinték önmagunkhoz is. Beszéltünk már arról, hogy milyen volt, amikor érkeztek a gyermekek közétek. Most egy kicsit a másik végéről kérdeznék, amiben már szintén benne vagytok, hogy hogy lehet arra készülni, amikor majd kiröppennek? Ti már ebben is járatosak vagytok.
Amikor egy gyermek megszületik, onnantól kezdve már folyamatosan az elszakadás felé kell, hogy tendáljunk, a köldökzsinór elvágása már egy elszakadás. És onnantól kezdve az embernek igenis és tudomásul kell venni, hogy a gyermekeink nem a tulajdonunk. Egy ideig ránk vannak bízva, nekünk kell őket terelgetni, segíteni, kibontakozni, de nem a tulajdonunk. Tudatosan készülnünk kell arra, hogy 20-25 év múlva kirepülnek és saját családot alapítanak. És el kell őket engednünk. El kell őket engednünk óvodába, iskolába, folyamatosan minden helyre.
Ha mi ez is... felül egy tudat, hogy, ez, hogy így igen. Kezelem. És akkor hogy néz ki a, mondjuk a mindennapok szintjén?
Amikor kiválasztom az óvodát, mondjuk, ha maradjunk az óvodás színnél, ahol elviszem a gyereket, akkor kiválasztok egy óvónét, aki szimpatikus. Akkor bízzak benne, hogy ha én rábízom a gyereket, ő azt úgy fogja ellátni, ahogy kell. És hogyha olyat választottam, akiben én bízok, akkor nyugodtan hagyjam ott a gyereket, és nem kell ott, jaj, most akkor mi lesz veled, meg otthon is erősíteni, hogy hát neked ez jó lesz. De erősíteni kell a gyereket is ebben, magunkat is ezáltal. És bízni kell a gyerekben, hogy olyan alapot adtunk neki otthon addig, amíg otthon volt, hogy meg fogja állni a helyét, és bízunk magunkban is, hogy olyan közeget választottunk neki, ami jó.
Egy gyerek az pontosan érzi, hogy érte fogunk menni.
Mondjuk és... ehhez azért hozzátartozik, hogy sosem szabad becsapni a gyereket. Tehát én azt sosem tartottam jó módszernek, hogyha mondjuk elvisszük őket a nagyszülőkhöz, vagy bárkihez, és akkor azt mondjuk, hogy csak kimegyek a kertbe, mindjárt jövök, és akkor közben elmegyek, és 4-5 óra múlva jövök vissza. Még egy pici babát sem szabad becsapni. Mi soha nem tettük. Tehát mondjuk jött a doktornéni, akkor megmondtuk, hogy most fog jönni a doktornéni, és szurit fogsz kapni. Az a szuri fájni fog egy darabig, de azért kapott, hogy ne legyél beteg. Nem hazudtunk nekik soha. Elmentünk, mert el kellett menni, akkor elmondtuk neki, hogy most elmegyünk, te itt maradsz, de visszajövünk, és betartottuk, amit ígért. Te ezt első perctől ragaszkodni kell hozzá. Tehát a gyerek kicsi, de nem hülye. Amit mondunk neki, azt meg fogja érteni, még ha mi azt gondoljuk, hogy nem érti, akkor is, és ha betartjuk, akkor bízni fog bennünk. Hálás lehetek a sorsnak, hogy azt csinálom, amit szeretnék.
Kedves Saci és Tivi, nagyon köszönjük ezt a jó kis beszélgetést. Köszönjük, hogy hallhattunk tőletek arról, hogy hogyan lehet a gyermekek érkezésére készülni. Hogy talán a legfontosabb az, hogy egymást megismerjük, egymás tulajdonságait, hogy ki mit fog tudni vállalni majd a gyerekeink nevelése kapcsán. Jó volt hallani az érzelmi ráhangolódásról, hogy milyen kis kedves gesztusokkal készítettétek elő egy-egy gyermek érkezését. És nem utolsó sorban, hogy a gyermek várásra való készülésnek része az is, hogy meghozzuk a saját közös határainkat, szabályainkat, és ezt kifelé is képviseljük, akár még a saját szüleink ellenébe is.
Köszönjük azokat a tippeket, amik a kettőnk kapcsolatának az erősítéséhez szólnak, mint például, hogy a munkahelyen is a házastársunk által elkészített ebéd elég indok ahhoz, hogy rá a szerelmünkre gondoljunk, és lélekben vele legyünk.
Hiszen a házastársunkat kaptuk örökre, ő az, akit választottunk, akivel a Jóisten előtt egybekötöttük a sorsunkat. A gyerekeink csak átmenetileg vannak nálunk, ők ajándékok, nem választottuk őket, és így már a köldökzsinór elvágásával el kell kezdenünk őket elengedni.
Ezért is fontosabb a kettőnk kapcsolata, a házastársi kapcsolat, mint a gyermekeinkkel folytatott kapcsolat, és a családunkban van helye a gyermekeknek, a házasságunkban viszont nem.
Szép volt hallani arról, hogy nálatok milyen az apa szerepe, hogy fontos, hogy otthon legyen, hogy szüksége van rá a gyermeknek, hogy bizony van, ami az apukának a dolga nálatok, és hogy egy gyermeknek ugyanúgy szüksége van az édesapjára, mint az édesanyjára.
Köszönjük azokat a hasznos tanácsokat, amikkel elláttatok bennünket arra vonatkozólag, hogy időt kell szánnunk egymásra, hiszen egy közös film, vagy vacsora, vagy akár egy többnapos kiruccanás mennyire feltölthet bennünket, és ezáltal mi is feltölthetjük energiával és szeretettel később gyermekeinket is.
Nekem nagyon sokat adott még az, hogy amikor teljesen tele van a napunk, és úgy érezzük, hogy nincs egy perc megállása, akkor a mindennapi tevékenységeinket hogy lehet imává átszülni. Ahogy Saci meséltél a vasalás közben, a páromra, a férjemre gondolok, fűzés közben, uzsonnacsomagolás közben, nagyon szép ez, ahogy így meg lehet szentelni az egész napot. És végül még a fontossági sorrendet emelném én ki, ami nekem nagyon tetszett. Bizony az élet sűrűjében meg kell tanulnunk azt, hogy mi az, ami nekünk fontos. Hogy vannak olyan esetek, amikor bizony egy jó játék sokkal többet ad, mint az, hogy minden élére legyen állítva a lakásba. Hát ezek a kompromisszumos megoldásokkal lesz élhető és szép az élet.
Adásainkat letölthetitek a www.csaladmozgalom.hu/Maria Radio weboldalról. Észrevételeiteket, kérdéseiteket pedig szeretettel várjuk az egyhullamhosszon@mariaradio.hu e-mail címre.
Műsorunk a Sönstati Családmozgalom támogatásával készült. Köszönjük a segítséget a közreműködőknek. Ezzel búcsúznak a műsorvezetők
Endrédi Gabó
és Endrédi Orsi. Saci Tibi, búcsúzóul hoztatok nekünk még egy zenét. Mi lenne az?
Mama, indulnom kell.
Hát akkor induljunk együtt.
Sziasztok!
Sziasztok!
Hiszen minden tudsz rég, ami titkom csak volt, már régen tiéd. Az első szavamat, azt is csak te hallottad, csak a tiéd. Te vagy minden játék, te vagy minden, ami szép, ha bántanak még, csak te vagy, aki véd, és neked fáj a szó, mikor rólam szól, s nem jó, nem szép. Hűtlenek vagyunk, végül mind elindulunk, száz mosolyt kapunk, de csak könnyeket hagyunk, hisz gyermekek vagyunk, s már sosem változunk. Ne sírj! Mama, indulnom kell, tudod, vár egy másik hely. Tudom, érted ezt, ugyanígy volt veletek. Mama, indulnom kell, csak fáj, hogy könnyezel. Szívemben maradsz. Mama, indulnom kell, tudod, vár egy másik hely. Mit is mondhatnék?